A háborúban nem az emberek, hanem az ember számít. Napóleon. Hétfő reggeltől kora délutánig. A piros telefon élesen felberregett és felriasztotta Powell szendergéséből. A második csöngetés előtt felkapta a kagylót. Az ügynökök felkészültek, hogy bemérjék a hívást és magnóra vegyék a beszélgetést. Powell feszülten hallgatott, úgyhogy csak félig látta sürgülődő alakjukat a reggeli fényben. Mély lélegzetet vett és bemondta. 493-72-82. A vonal túlsó végén egy tompa hang hallatszott a messzeségből. Itt Keselyű. Powell hozzáfogott a gondosan előkészített dialóguson. Írott szöveget olvasok magának, Keselyű. Figyeljen! Beférkőztek az ügynökségbe. Nem tudjuk pontosan, hogy ki, de valószínű, hogy nem maga. Malcolm tiltakozását Powell leintette. Ne húzza az időt azzal, hogy bizonygatja ártatlanságát. Egyelőre elfogadjuk munkahipotézisnek. Mondja, miért lőtte le Waterbyt? Holott azért mentek magáért, hogy idehozzák. A vonal túlsó végén a hang hitetlenkedett. Verjébb négy nem mondta el maguknak? Az az ember lőtt én rám. Csütörtök reggel ott parkolt a társaság előtt, ugyanabban a kocsiban. Verjébb négy meghalt, a sikátorban lőtték le. Nem én. Tudjuk. Szerintünk Waterby volt. Tudunk magáról és a lányról is. Powell szünetet tartott, hogy Malcolmnak legyen ideje fölfogni a dolgot. A nyomok a lány lakásához vezettek, és megtaláltuk a hullát. Maga lőtte le? Éppen hogy, majdnem ő nyírt ki minket. Maga megsérült? Nem, csak egy kicsit lerobbantam és szédülök. Biztonságban van? Egyelőre eléggé. Powell feszülten előrehajolt és feltette a legfontosabb kérdést. Nem sok reménye volt a válaszra. Van valami fogalma arról, hogy miért füstölték ki a csoportját? Igen. Powell izzadó tenyérrel markolta a kagylót, miközben Malcolm gyorsan beszámolt a hiányzó könyvekről és a stiklikről, amit Heidegger fedezett fel. Amikor Malcolm megállt, Powell tanástalan hangon érdeklődött. Maga szerint ez mit jelent? Nem tudom, és most mit akar tenni, hogy biztonságba kerüljünk? Powell neki fohászkodott. Nos, ez egy kicsit nehéz lesz. Nem mintha Charlie-nak akarnánk felhasználni, hogy kinyírják, hanem mert a helyzet az, hogy most nem az ügynökséggel beszél. 8 kilométernyire egy Holiday Inn-i telefonfülkében Malcolm gyomra összerándult. Mielőtt szóhoz jutott volna, Powell folytatta. Nem bocsátkozhatom részletekbe, egyszerűen bízni kell bennünk. Az ügynökségen több embert beszerveztek, valószínűleg fejeseket is, ezért átvettük az ügyet. Leágasztattuk a vészvonalat, és így kaptuk el a hívását. Kérem, ne rakja le! Ki kell lőnünk azt, aki beépült az ügynökségnél, és rá kell jönnünk, hogy az egésszel mi volt a céljuk. Csak magán keresztül tudunk lépni, és ebben segítenie kell nekünk. Nincs más választása. A szentségét magának! Lehet, hogy maga biztonsági tiszt, lehet, hogy nem az. De még akkor is, ha úgy van, hát mondja, mi a francnak segítenék én maguknak? Nem erre vettek föl? Nekem csak olvasni kell ilyesmiről, de nem kötelezhetnek, hogy részt is vegyek benne. Gondolja meg az alternatívánkat. Powell hangja hűvösen csengett. A szerencséje nem tarthat örökké, és van néhány mindenre elszánt és jól képzett ember rajtunk kívül, akik tűvét teszik magáért az egész országot. Igaza van, magának nem ez a munkája. Éppen azért mérget vehet rá, hogy valaki megtalálja. Nélkülünk csak reménykedhet, hogy a megfelelő ember találja meg. Ha mi vagyunk azok a megfelelő valakik, akkor már is nyert ügye van. Ha nem, akkor legalább tudja, hogy mi mit akarunk magától. Ez jobb, mint ha vaktában belerohanni a nagyvilágba. Ha nem tetszik, amivel megbízzuk, kérem, ne hajtsa végre. És van még egy utolsó érvem. Mi ellenőrizzük az ügynökséghez befutó összes információs csatornát. Van egy emberünk a vészvonalon is. Ez hazugság volt. Ha révbe akar jutni, személyesen kell bemennie Langleybe. Bemerne odaállítani? Powell egy pillanatra abba hagyta, de nem jött válasz. Gondoltam, hogy nem. Amit kérünk magától, az nem lesz túl veszélyes. Csak azt akarjuk, hogy maradjon a rejtek helyén, és ne hagyja nyugodni az ellenfeleit. Elmondok magának mindent, amit idáig megtudtunk. Powell tömören összefoglalt minden rendelkezésre álló információt a történtekről. Már befejezte volna, amikor a bemérő ember odament hozzá és széttárta a karját. Powell teljesen tanástalanul folytatta. Kérem, van még egy mód arra, hogy üzenetet válthassunk. Tudja, hogy kell kezelni a könyvkódot? Hát, talán jobb lenne, ha megint elmondaná. Kérem, először is szerezze meg a női rejtély egyik példányát. Csak egy kiadása van. Érti? Rendben. Na már most, amikor üzenni akarunk magának, feladunk egy hirdetést a postban. Az apró hirdetések hasábjában elő fog megjelenni, és a szöveg az lesz, a szerencsés fogadó mai nyerőszámai a következők. Ezután egy számsorozat jön. Minden sorozat első száma az oldalszám, a második a sornak a száma, a harmadik a szójé. Ha nem találnak megfelelő szót a könyvben, akkor egyszerű szám ABC kódot használnak. A az egyes, B a kettes, és így tovább. Ha lekódolunk egy ilyen szót, az első szám a 13-as lesz. A poszt minden üzenetet továbbít, amit küldeni akar nekünk. Ha így címzi, C per O, szerencsés fogadó, postafiók 1, Washington Post. Érti? Jól van, használhatjuk még a vészvonalat? Inkább ne. Nagyon rázós. Powell látta, hogy a bemérő ember a szoba másik végében dühötten suttog a másik telefonba. Powell megkérdezte. Van még szüksége valamire? Nincs. Nos, mit kell tennem? Vissza tudja hívni a telefonján az ügynökséget? Egy ilyen hosszú beszélgetésre? Hát persze, hogy nem. Tartson körülbelül egy percig. Hát éppen vissza tudom hívni őket, de inkább átmennék egy másik készülékre. Egy olyan fél óra múlva. Rendben. Hívjon megint, és mi átengedjük a hívását. És kérem, mondja majd a következőket. Powell elmondta a tervet. Miután megállapodtak, Powell még hozzátette. Még valami. Mondjon egy olyan környéket, ahol várhatóan nem kell a közeljövőben megfordulnia. Malcolm tűnődött egy kicsit. Chevy Chase. Rendben, mondta Kevin. A Chevy Chase-i körzetből befut majd egy bejelentés magáról, pont egy óra múlva. 30 perccel később egy Chevy Chase-i rendőr egy olyan férfi és egy nő üldözése közben sebesül meg, akik megfelelnek a maguk személy leírásának. Ettől mindenki a Chevy Chase-i körzetbe összpontosítja az erejét, és közben maga mozgási teret nyer. Elég ez az idő? Legyen egy órával később, rendben? Rendben. És még valami, kivel beszélek? Úgy értem személyesen. Hívjon Rogersnek, Malcolm. A vonal megszakadt, ahogy Powell visszatette a kagylót a helyére. A bemérője odarohant hozzá. Tudja, mit csinált ez a csavargó? Tudja, mit csinált? Powell csak a fejét rázta. Megmondom én magának, mit csinált az a rohadt csavargó. Körbekarikázta az egész várost. Összekötötte a tantuszos telefonokat, aztán feltárcsázta és összekapcsolta őket, amitől egyetlen hívás ment át rajtuk, úgyhogy mindegyik telefon a csatlakozáson keresztül visszajelzett. Az első hívást egy percen belül bemértük. Az embereim percek alatt ott voltak, üres telefonfülkét találtak, saját készítésű nem működik táblával és átkötött húzalokkal. Vissza kell hívniuk, hogy a következő fülkének a nyomára akadjanak. Már három nyomot végigkövettünk, és ott van még egy pár összeköttetés, amit még meg kell nézni, a fene a csavargóját. Powell hátradőlt, és napok óta először elnevette magát. Amikor Malcolm dossziéjában megtalálta azt a részt, amely szerint egyik nyáron a telefonszerelőknél dolgozott, ismét elmosolyodott. Malcolm kilépett a telefonfülkéből, és a parkolóhelyre sietett. Egy bérelt, lemezekkel megrakott áruszállító furgonban egy napszemüveges, bögyös szőkeség ült és rágógumizott. Malcolm néhány pillanatra megállt az árnyékban, és végigpásztázta a parkolót. Aztán átsétált a furgonhoz, és beszállt. Wendynek odaintett, hogy minden rendben, és kajánul elnevette magát. – Hé! – szólt a lány. – Mi van? Mi olyan mulatságos? –
Te vagy az, te csini baba!
Hát nem a te ötleted volt ez a paróka és ez a műfelszerelés? Nem tehetek róla, ha...
A fiú tiltakozó kézmozdulatára abbahagyta.
Ez mind semmi, mondta nevetve Malcolm. De ha látnád magad...
Hát én igazán nem tehetek róla, hogy bomba csaj lett belőlem.
Hátradőlt az ülésen.
Mit mondtak?
Amíg tovább hajtottak egy másik fülkéhez, Malcolm mindent elmesélt neki. Az első hívás óta Michel kezelte a vészvonalat. Tábori ágya 1-2 méterre állt az íróasztaltól. Csütörtök óta nem látta napot. A fürdőszobába is magával vitte a készüléket. A vészosztály vezetője azon gondolkodott, hogy beadott neki egy erősítő injekciót. Az igazgató helyettes döntött úgy, hogy Michelt tartja a készülék mellett, mert ő inkább felismeri Malcolmot, ha telefonál, mint valamelyik új ember. Michel fáradt volt, de rendkívül szívós. Mostanában pedig szívósan elszánt. Éppen a kávéját emelte a szájához, amikor megszólalt a telefon. Kilöttyintette a kávét, ahogy a kagyló után kapott.
493-72-82.
Itt a keselyű.
Hol a francban?
Kus. Tudom, hogy bemérik a hívásomat, úgyhogy nincs sok időm. Továbbra is vonalban maradnék, de beépültek az ügynökségbe.
Micsoda?
Valakit ott maguknál beszerveztek. Az az ember a sikátorban. Malcolm meggondolatlanul csak nem kimondta, hogy Waterby. Az lőtt rám először. Felismertem, mert láttam még csütörtökön reggel, amikor a társaság előtt parkolt. A másik fickó a sikátorból már biztosan elmondta, úgyhogy... Malcolm lassította tempóján, várta, hogy félbeszakítsák. Megtörtént.
Verébb négyet is lelőtték, maga...
Nem én voltam. Miért tettem volna? Hát nem tudták?
Csak azt tudjuk, hogy két halottal több van, mint amikor először hívott.
Lehet, hogy én öltem meg azt, aki rám lőtt, de Meronikot nem én lőttem le.
Kit?
Meronikot, akit Verébb négynek hívtak.
Nem ez volt Verébb négy neve.
Nem.
Az a fickó, akit lelőttem, Meronikért kiáltott, amikor földre esett. Ebből gondoltam, hogy Verébb négy lehet Meronik.
Vigyázz, gondoltam Malcolm, ne vidd túlzásba.
Most már mindegy, persze, lejárt az időm. Akárki tette is, valami olyat keresett, amiről Heidegger tudott. Mindannyiunknak elmondott valamit, amit furcsának talált a feljegyzésekben. Azt mondta, el fogja mondani valakinek Langleybe. Ezért gondolom, hogy valaki beépülhetett oda. Heidegger nem annak mondta el, akinek kellett volna.
Ide figyeljen, valamire véletlenül rábukkantam. Úgy érzem, esetleg ki tudok még valamit fundálni. Találtam valamit Heideggernél. Azt hiszem, nem sokára rájövök, hogyha adnak még időt. Tudom, hogy maguk keresnek engem. Félek bemenni magukhoz, de attól is félek, hogy megtaláljanak. Békén tudnának hagyni addig, amíg rájövök, hogy mi az, amit tudok, ami miatt ki akarnak nyírni. Mitchell megállt egy pillanatra. A bemérő ember kétségbe esetten integetett neki, hogy beszéltesse Malcolmot.
Nem tudom, hogy megtehetjük-e vagy sem. Talán, ha
lejárt az idő, visszahívom, ha többet tudok. Megszakadt a vonal. Mitchell ránézett a bemérőjére, de nemleges fejrázás volt a válasz.
Hogy a pokolba magyarázza ezt?
Mitchell ránézett a kérdezőre, egy biztonsági őrre. Megrázta a fejét.
Én sehogy, de ez nem az én feladatom, hogy megmagyarázzam. Ez nem.
Mitchell körbehordozta a tekintetét a szobán, és a szeme megakadt egy veterán ügynökön.
Jason, az a név, hogy Meronik. Mond magának valamit?
A lehető leghétköznapibb külsejű Jason lassan rábólintott.
Valami rémlik.
Nekem is, mondta Mitchell. Felemelte a kagylót. Irattár, minden meglévő anyagot küldjenek be egy Meronik nevű alakról, akárhogy írják a nevét. Alig, ha nem szükségünk lesz néhány másolatra is, még mielőtt lejár a munkaidejük, úgyhogy pattogjanak.
Megszakította a vonalat, és tárcsázni kezdte az igazgató helyettes számát. Mialatt Mitchell arra várt, hogy bekapcsolják az igazgató helyetteshez, Powell az öregembert hívta.
A madárka ragyogóan dolgozott.
Örömmel hallom. Kevin, nagyon örülök.
Powell vidámabb hangon folytatta.
Éppen elegendő igazság, néhány ingerlő csemegével elvegyítve. Ettől az ügynökség jó irányba fog elindulni, de remélhetőleg minket már nem tudnak beérni. Ha úgy van, ahogy ön mondja, Meronik barátunknak egyre rosszabbul áll a szénája. Összetörik majd kezüket, lábukat, hogy elkapják a keselyüt. Önnél van valami újság?
Semmi. Az embereink folytatják az adatgyűjtést az érdekelt múltjából. Rajtunk kívül csak a rendőrség tudja, hogy kapcsolat van Malcolm és a lány lakásán megölt férfi között. A rendőrség ezt és a lány eltűnését egy közönséges gyilkossági ügy részeiként lajstromozza. A megfelelő időben ez a kis érdekesség is el fog jutni az illetékesekhez. Amennyire meg tudom ítélni, minden a tervünk szerint folyik. És most sietek becsületes őszinte képpel egy értekezletre, hogy barátainkat a megfelelő irányba ösztökéljem. Azt hiszem, hogy az lesz a legjobb, ha vonalban marad. Figyelje, de ne ágasztassa le a hívásokat. És álljon készenlétbe.
Úgy lesz, uram. Powell letette a kagylót. Az emberei elégedett arccal üldögéltek körülötte, és ő is elhelyezkedett a foteljában, hogy átadja magát egy csésze kávé élvezetének.
Akármi legyek, ha ki tudok valamit okoskodni az egészből!
A haditengerészet kapitánya az asztalra csapott, hogy nagyobb nyomatékot adjon a szavainak, majd hátradőlt öblös, süppedős foteljában. A szobában áporodott volt a levegő. A kapitány honnalat izzadságfoltok jelentek meg. Hogy mindig ilyenkor kell lerobbannia a légkondicionálónak? Az igazgató helyettes higgadtan megszólalt.
Egyikünk előtt sem teljesen világos, hogy tulajdonképpen miről is van szó, kapitány.
Megköszörült a torkát, hogy ott folytassa, ahol félbeszakították.
Ahogy már mondtam, a keselyűtől kapott információkon kívül tulajdonképpen nem jutottunk sokkal előbbre az utolsó megbeszélés óta.
A kapitány zavarba hozta jobboldali szomszédját, amint felé hajolva odasukta.
Akkor meg mi a nyavajának hívják össze ezt az átkozott megbeszélést?
Az igazgató helyettes gyilkos pillantására rá se hederített. Az igazgató helyettes folytatta.
Amit önök is tudják, Meronik aktái hiányoznak.
Angliától kértünk másolatot. 3 órán belül ideérnek a légierő egyik gépén. Szeretném, uraim, ha elmondanák esetleges megjegyzéseiket.
Az FBI-os férfi azonnal szólásra emelkedett.
Szerintem keselyűnek részben igaza van. A CIA és urai kétségtelenül bomlanak.
Az ügynökség képviselője fészkelődni kezdett.
Azt hiszem, inkább múlt időt kellene használnunk. Mondjuk inkább úgy, hogy megbomlottak a sorai. Nyilvánvalóan Waterby volt az, akit beszerveztek. Lehet, hogy futárszolgálatra használta föl a társaságot, és ezt Heidegger véletlenül felfedezte. Waterby megtudta, hogy a társaságot ki kellett füstölni. Keselyű valahogy kimaradt a sorból, ezt kellett helyrehozni. Waterby elpackázta. Valószínűleg maradtak még emberei, akik tovább tevékenykednek, de azt hiszem, a mostani körülmények között nem jutnak több információhoz. Megítélésem szerint nekünk most az a legfontosabb feladatunk, hogy keselyűt előkerítsük. Azzal, amit tőle megtudhatunk, talán sikerül elkapni a megmaradt embereket. Köztük azt a Malonikot, ha egyáltalán létezik, és az is kiderül, hogy mennyi információ szivárgott ki.
Az igazgató helyettes körülhordozta tekintetét a teremben. Épp amikor be akarta rekeszteni a megbeszélést, az öregember elkapta a pillantását.
Mondhatok valamit, direktorom?
Természetesen, uram. Megjegyzéseit mindig szívesen fogadjuk.
A teremben ülők is feléje fordultak, hogy jobban lássák. A kapitány is odafordult, bár láthatóan csak udvariasságból erőltette a dolgot. Mielőtt az öregember hozzákezdett volna, kíváncsian ránézett az FBI képviselőjére.
Meg kell mondanom, hogy nem értek egyet jeles kollégánkkal. Magyarázata kézenfekvőnek látszik, van azonban néhány zavaró momentum. Ha Waterby volt a főügynök, akkor hogyan és miért halt meg? Tudom, hogy ez vitatható, legalábbis mindaddig, amíg a laboránsok be nem fejezik a vizsgálataikat. Meggyőződésem, hogy az eredményekből az derül majd ki, hogy megölték. Erre csak nagyon magas helyről adhattak parancsot. Ezen túlmenően az az érzésem, hogy valami nem stimmel ebben az egész álügynök-futár teóriában. Ez persze egyáltalán nem biztos, csak megérzés. Szerintem nagyjából úgy kell folytatnunk, ahogy eddig csináltuk, 2 apró változtatással. Először is alaposan fel kell deríteni minden érintett múltját, és kapcsolatot keresni közöttük. Ki tudja, mire bukkanunk? Másodszor. Hadd repkedjen még egy kicsit az a keselyű. Talán ki tud még valamit deríteni. Mérsékeljük az ellene indított hajtóvadászatot. Inkább azokat keresjük, akik a háttérben vannak. Van még néhány ötletem, de még nem akarok előállni velük. Majd a legközelebbi alkalommal, ha nincs ellenükre. Ennyit mára. Köszönöm, direktorom.
Mi köszönjük, uram.
A végső döntést természetesen az ügynökség főnöke mondja ki, de az ajánlásaikat mindenképpen mérlegre teszik. Erről biztosítottak. Amíg végleges döntést nem hozunk, talán az lenne a legjobb, ha úgy folytatnánk, ahogy elkezdtük. Az öregember az igazgató helyettesre nézett.
Biztosíthatom, hogy minden tőlünk telhető segítséget meg fogunk önnek adni.
Az FBI-os azonnal felcsattan.
Ez ránk is vonatkozik.
Metsző pillantást vetett az öregemberre. Furcsa mosolyt kapott válaszul.
Uraim, rekesztette be a megbeszélést az igazgató helyettes. Szeretném mindannyiuknak megköszönni a támogatást, amit nekünk nyújtottak. Köszönöm, hogy eljöttek. A következő megbeszélésünk időpontjáról értesíteni fogjuk önöket. Viszontlátásra!
Miközben a megbeszélés résztvevői elindultak kifelé, az FBI-os az öregemberre pillantott. Csillogó szempár nézett vissza rá. Gyorsan elhagyta a termet. Kifelé menet a haditengerészet kapitánya morogva odafordult a költségvetési osztály képviselőjéhez.
Istenem, bár sorhajó szolgálatban maradtam volna. Ezek az unalmas megbeszélések egyszerűen az idegeimre mennek.
Bosszusan feltette tengerész sapkáját és kivonult. Utoljára az igazgató helyettes hagyta el a termet.
Ez nekem nem tetszik.
A két férfi a Kapitol területén kószált, a szétoszló tömeg időnként odébb sodorta őket. A délutáni turista invázió alábbhagyott, az állami hivatalnokok elhagyták már a munkahelyüket. A hétfői uborka szezon a kongresszusnál.
Nekem sem tetszik, drága barátom, de olyannak kell elfogadnunk a helyzetet, amilyen, nem pedig amilyennek szeretnénk.
Az idősebb férfi végignézett különös megjelenésű társán, majd folytatta.
De legalább valamivel többet tudunk, mint ezelőtt. Például tudjuk már, milyen fontos, hogy a keselyű eltűnjön a színről.
Szerintem nem ő az egyetlen.
Az olyan ritkán feltámadó washingtoni szél szárnyára kapta a különös férfi hangját. A másik a meleg idő ellenére megborzongott.
Mire gondol?
A válasz elég kelletlen volt.
Nem értem, Waterby kemény, tapasztalt ügynök volt. Rálőttek, mégis sikerült megölnie veréb négyet. Maga valóban elhiszi, hogy egy ilyen ember a nevemet kiáltotta? De még ha kicsúszott volna is valami a száján, miért pont engem szólított volna? De ez nagyon gyanús.
Mi a gyanús?
Nem tudom pontosan, de valami olyasmi történik, amiről nem tudunk. Vagy legalábbis, amiről én nem tudok.
Az előkelő férfi hangja idegesen remegett.
De ugye nem akar arra célozni, hogy bizonyos információkat nem adok át önnek?
A szél töltötte ki sívításával a hosszú szünetet. Levin Meronik lassan számta rá magát a válaszra.
Nem tudom, kétlem, de a valószínűsége megvan. Kérem, hagyja a tiltakozást. Nem építek erre a valószínűségre, de szeretném, ha emlékezne legutóbbi beszélgetésünkre.
A két férfi hosszú perceken át csendben egymás mellett baktatott. Elhagyták a Kapitol területét, és az East Kapitol utcán elsétáltak a legfelsőbb bíróság épülete mellett. Végül az idősebb férfi törte meg a csendet.
– Van valami újság az embereinél?
– Semmi. A rendőrségre befutó hívásokat, meg az ügynökség és a hivatal közötti üzenetváltásokat lehallgatjuk. Sok külső munkát nem tudunk végezni, mert csak hárman vagyunk. A tervem az, hogy lecsapunk arra a társaságra, amely felveszi keselyűt, mielőtt valami biztonságos helyre hozzák be. Ki tudná deríteni, hogy milyen terveik vannak erre vonatkozólag? Ez csökkenteni az esélyeiket.
Az idősebb férfi bólintott, és Meronik folytatta.
Van még valami, ami kellemetlen meglepetést okozott nekem, és ez Lloyd. A rendőrség tudomásom szerint még nem hozta összefüggésbe ezzel az esettel. Az egész lakás tele lehet keserű új lenyomataival. A rendőrség mégsem vizsgálta meg, vagy, és ezt kétlem, nem jelentette a megfelelő helyen. Egyáltalán nem tetszik nekem. Nem áll össze. Utána tudna nézni ennek, de úgy, hogy ne kapjanak szagot tőle, és ne kezdjenek el ebben az irányban is mozgolódni.
Az idősebb férfi ismét bólintott. A pár folytatta útját, mintha hazafelé tartanának a munkából. Már csak három sarokra voltak a Kapitoltól, bent jártak a lakónegyedbe. Két saroknyira tőlük az utcán egy városi busz húzódott a járda mellé. Kis csoportokban szálltak le az utasok. Ahogy a busz kihajtott a megállóból, ketten kiváltak a sorból, és a Kapitol felé indultak. Malcolm azon tűnődött, hogy visszavigye a bérelt furgont. Viszonylag szabadon közlekedhettek vele, de nagyon feltűnő volt. A furgonok nem tartoznak Washington megszokott képéhez, különösen az olyanok, amikre ez a szöveg van rápingálva, Alfonso szállítóvállalat, Miami Beach. A kocsi elég sokba is került, és Malcolm annyi pénzt akart készenlétbe tartani, amennyit csak tudott. Úgy döntött, hogy a tömegközlekedés is megfelel majd arra néhány utazásra, amit tervezett. Wendy vonakodott egy kicsit, de végül beleegyezett. Szerette vezetni a furgont. Akkor történt, amikor már majdnem egy vonalba értek az utca másik oldalán sétáló két férfival. A hullámcsat, amely Wendy laza parókáját a fején tartotta, nem bírt ellenállni a szélnek. A paróka lecsúszott Wendy fejéről, és galádul az úttest közepén huppant le. A lány ilyettében felkiáltott.
– Malcolm, a parókám, kapd el, kapd el!
Wendy hangja jól hallatszott, mert a forgalom nem volt erős. A túloldalon Levin Meronic egy kézrántással hirtelen megállította a társát. Malcolm tudta, hogy Wendynek nem lett volna szabad a nevét kiáltania. Kezével csendre intette, és két parkoló kocsi között lelépett az úttestre, hogy visszaszerezze a parókát. Észrevette, hogy a másik oldalon két ember figyeli, ezért nyugalmat erőltetett magára, úgy tett, mint aki zavarba hozott a felesége. Levin Meronic lassan, megfontoltan megmozdult, feszülten figyelte a másik oldalon álló házaspárt, és emlékezetében kutatott. Részletről részletre azonosította őket. Elég tapasztalt volt ahhoz, hogy erőt vegyen a fantasztikus véletlen okozta megrökönödésén, és hogy erre a pillanatra koncentráljon. Bal kezével kigombolt az akkóját. Malcolm a szeme sarkából látta, és valami hatodik érzékkel tudatosította magában mindezt, de figyelme a lábánál heverő hajcsomóra irányult. Wendy akkor érte utol, mikor felegyenesedett, kezében a parókával.
Ó, a fene egyemek, biztosan tönkrement ez a vacak.
Kiragadta Malcolm kezéből az összegubancolódott fonadékot.
Még jó, hogy nem kell messzire mennünk. Legközelebb feltűzök két.
Meronic társa már régen nem vett részt külső akciókban. A járdán állt és az utca másik oldalán beszélgető párra merett. Feszült nézése feltűnt Malcolmnak. Épp akkor figyelt fel rá, amikor az hitetlenkedő arckifejezéssel a társához fordult. Malcolm nem tudhatta, hogy mit mondott, de érezte, hogy baj van. A férfi társát vette szemügyre, aki egy parkolókocsi mögött tűnt el, és megindult az utcán át. Malcolm észrevette a kigombolt zakót, a kezet, amit megmozdult keresztben a has felett.
– Menekülj!
– kiáltotta a fiatalember, és eltolta magától Wendyt, aztán egy parkoló sportkocsi mögé vetette magát. Amikor lehuppant a járdára, remélte, hogy csak bolondot csinál magából. Meroniknak több esze volt, mintsem, hogy keresztül fusson egy nyílt terepen, és rátámadjon egy golyóbiztos fedezék mögé bújt emberre, akinél biztosan van fegyver. Ki akarta hajtani a zsákmányt, hogy tisztán eltalálja. Azt is tudta, hogy a préda egyik fele menekül. Ezt meg kellett akadályozni. A karja már nem mozgott. A teste egy pillanat alatt felvette a klasszikus lőállást, mereven, kiegyensúlyozva. Zömök kis revolvere felugatott a jobb kezében. Wendy tett négy nagyon gyors lépést, amikor rájött, hogy tulajdonképpen nem is tudja, miért kell futnia. Hülyeség, gondolta, de csak egy kicsit lassított. Kikerült két parkolókocsit, és nyugodtabb biramra váltott. Másfél méternyire a fedezéket nyújtó városnéző buszoktól visszafordította a fejét. Válla fölött Malcolm felé nézett. Az acéllövedék a koponya alapján találta el a lányt. Megperdült, és lassan, mint egy bábbalerina, aki egyik pici lábán forog, leroskadt a földre. Malcolm tudta, hogy a lövés mit jelent, de mégis oda kellett fordulnia. Balra erőltette a fejét, és meglátta a furcsa, összeroskadt alakot 6 méterre tőle a járdán. A lány meghalt. Tudta, hogy a lány meghalt. Elég sok halottat látott ahhoz az utóbbi napokban, hogy ezt a látványt félre ne értse. Vérpatak csordogált feléje a Lejtős utcán. A lány még mindig görcsösen fogta kezében a parókát. Malcolm elővette a pisztolyát, felemelte a fejét, és Meronic revolvere megint megszólalt. A golyó keresztül sűvített a kocsi motorházán. Malcolm lebukott. Meronic gyorsan helyet változtatott az utca másik oldalán. Még volt 4 golyója, és 2 engedett magának a további hajtótűzre. A washingtoni Capitol Hillnek 2 különleges tulajdonsága van. A városban itt a leggyakoribb a bűnözés, és itt van a legtöbb rendőr. Meronic lövései és a rémült turisták sikoltozása hallatán az egyik közlekedési rendőr feléjük futott. Alacsony, pocakos emberke volt, Arthur Stebbinsnek hívták. Úgy tervezte, hogy 5 év múlva nyugdíjba megy. A bűncselekmény színhelye felé indult abban a biztos tudatban, hogy néhány bajtársa csak másodpercekkel marad el mögötte. Először egy férfit látott meg, aki az utca másik oldalán a fal mellett pisztollyal a kezében oldalaz. És ez volt az utolsó látvány az életében, mert Meronic golyója pont a mellén találta el. Meronic tudta, hogy baj van. Abban reménykedett, hogy lesz még 1 perce, mielőtt a rendőrség megérkezik. Addigra keselyű már halott, és ő messze jár. Most pedig 2 másik kék egyenruhást pillantott meg a másik saroknál. Övükhöz kaptak. Meronic egy szempillantás alatt számot vetett az esélyeivel, megfordult és egérutat keresett. Ebben a pillanatban egy unott képű kongresszusi altiszt, aki a Rheinburn House irodaházából tartott kocsijával hazafelé, behajtott a mellékutcából, épp Meronic mögött. Az altiszt megállt piros Volkswagennyével, hogy megvizsgálja a főútvonal forgalmát. Mint annyi más autós, ő sem sok figyelmet szentelt annak a környéknek, amin naponta keresztül hajtott. Az események még nem jutottak el a tudatáig. Meronic már is feltépte a bogárajtaját, kirántotta a kocsiból, pisztolyával az arcába vágott, és elillant. Meronic társa mozdulatlan tanúja volt az egész jelenetnek. Amikor látta, hogy Meronic kereket olt, futásnak eredt. Végig rohant az East Capitol utcán. A helyszíntől alig 15 méternyire beugrott fekete Mercedesébe és elszáguldott. Malcolm még idejében emelte fel a fejét, hogy leolvassa a kocsi rendszámát. Az utca végén közeledő rendőrökre nézett. A bajtársukat állták körül. Egyikük az övére erősített rádióadóba beszélt, bemondta Meronic és a piros Volkswagen leírását, erősítést kért és a mentőket hívta. Malcolmban felötlött, hogy talán még nem látták meg, vagy ha igen, csak egy rendőrgyilkosság szemtanúját sejtetik benne. Körülnézett. Az emberek, akik a parkolókocsik és a nyesett bokrok mögé kuporodtak, túlságosan rémültek voltak ahhoz, hogy kiabáljanak, vagy megakadályozzák, hogy eltűnjön. Gyors léptekkel arrafelé indult, amerről a Volkswagen érkezett. Mielőtt befordult volna a sarkon, visszanézett a járdán fekvő összeroskadt alakra. Egy rendőr hajolt Wendy mozdulatlan teste fölé. Malcolm nagyot nyelt és elfordult. 3 sarokkal arrébb beszállt egy taxiba, a belváros felé vitette magát. Ahogy ott ült a hátsó ülésen, teste megremegett, de agyát elöntötte az indulat.